Vendégem Turcsányi Szabó Márta, informatikus, az ELTE informatikai karának egyetemi docense. Az ön munkája ennél sokkal bonyolultabb, hosszadalmasabb, majd el fogjam mondani. Én egyszerűen a magyar egyetemi oktatás informatikai rendszerébe betekintve egy kicsit elvesztem. Én már azon megdöbbentem, hogy az informatikai karon 8 tanszék van. Azt azért tudom, hogy ön az oktatás területére specializálódott. Ennek a beszélgetésnek az adta az apropóját, hogy azt olvastam, ami egyébként tudható is, és nem új jelenség, hogy informatikusokból nagy hiány van. Amit szintén tudok, hogy azért az informatikusok között a nő sokkal kevesebb, sokkal-sokkal kevesebb, mint a férfi. És az ember elgondolkodik, hogy ha valahol munkaerőhiány van, akkor miért nem áramlanak oda a nők? Gondolná az avatatlan azért, hogy hát nők, és az informatika, hát nem. Miközben olvastam egy félig meddig szakcikket az én szintemen megfogalmazva, hogy hát nem úgy van az, mert vannak az informatikának területei, ahol a nők például kifejezetten jobbak, mint a férfiak. Az ilyen szellemi teljesítmények összehasonlításában én mindig bizonytalan vagyok, mert nem tudom elképzelni, hogy minek alapján lehet azt megállapítani, hogy a női agyberendezés az erre vagy arra vagy amarra alkalmasabb vagy alkalmatlanabb, mint a férfi. De mindenek előtt nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam a meghívásomat, és mint egyetemi oktató kérdezem a tapasztalatait arról, hogy mi a helyzet a nőkkel az informatikában, ön mit tapasztal?
Jó napot kívánok, és nagyon köszönöm a kedves meghívót. Igen, ez egy jó kérdés, és manapság eléggé felkapják ezt a témát, hogy nők és az informatika. Azt hiszem, hogy ez egy sokkal komplexebb kérdés, mint hogy egyszerűen lehessen rá válaszolni, hogy kik a jobbak, tehát ilyen nincsen. Én azt mondom, hogy persze, hogy mások vagyunk, és nyilván a régi gyökerekből kiindulva mondanám azt, hogy akkor, amikor még én kezdtem informatikát tanulni, például sok olyan professzorunk, tanárunk volt, akik azt mondták, hogy a nők és a matematika az két különálló fogalom, ezek taszítják egymást, tehát kvázi nem lehetnek jók, ugye? Tehát ez valahogy innen indult, mert hát az informatika is a matematikai tudományokon belül volt, tehát vázi ugyanolyan szinten kezelték, hogy hát ez nem lehet, és mégis van egy csomó matematikusunk, a tanszéken is tanítanak.
Hát ön is matematikus képzett.
Igen, hát igazából programozó diplomám van, programtervező, és a matematika tudományok doktora vagyok. Igen, csak hogy a számítástudománynak akkor a hatalmas a területe, mint ahogy ön is mondta, hogy elveszett a tanszékek között, és ez így is van. És ha megnézzük, hogy egy nagyobb cégnél vagy bankoknál hány informatikus dolgozik, akkor nem is értjük meg, hogy miért kell ennyi informatikus, és mindegyiknek megvan a saját szakterülete, tehát egymás munkáját nem tudják helyettesíteni és megoldani. Mert annyira szertágazó ma az informatika, és hogyha belegondolunk a mindennapokba, hát nem igazán tudunk olyan foglalkozást mondani, ahol nem kell az informatika. Feltételezem, hogy itt a technikus kollégája is ezzel egyet fog érteni.
De nagyon bologatta más, igen.
Moziba, attól kezdve, tehát teljesen mindegy, hogy hova megyünk, ott valamit az informatika biztos, hogy mozgat.
Hát az egyenjogúságot én onnan számítom és veszem természetesnek, hogy az informatikának van egy olyan ága az én teljesen primitív megfogalmazásomban, ami ugye a kütyük szintjén jelentkezik. Azoknak a kütyüknek a szintjén, amit már a 2-3-4-5 éves gyerek is megtanul kezelni, a 6-7-8 éves már meg is kap, és dolgozik. Na most hát ott, és pláne az ön szűkebb szakterületén az oktatásban használt informatikai eszközök és informatikai tudás, hát ott aztán végképp nincs olyan, hogy az osztály lányai ezt csinálják, a fiúk meg azt csinálják, tehát ezt el fogja söpörni a történelem, ha ugyan már eddig el nem söpörte, én ezért voltam meglepődve, hogy itt még mindig fölmerülhet egy ilyen nemek szerinti megosztás.
Hát valahogy ugye a régebbi generáció megpróbálja sugallni a fiatalabb generációba, hogy mi az, ami neked való, vagy mi az, ami neked való. És a fiúknak ugye, mivel ők szeretnek elmélyedni valamibe, és hát úgy látják, hogy a programozók azok keményen elmélyednek a maguk kis munkájába, ebből kifolyólag azt ajánlják nekik. Én inkább azt mondanám, hogy van egy természetbeli különbség is a fiúk és a lányok között, ugye, de persze ez se egy sztereotípia, de azért, hogyha úgy vesszük, azért a nők jóval kommunikatívabbak, és sok mindenre, sokkal több mindenre oda tudnak figyelni, amik a férfiak nagyon jól bele tudnak mélyedni valamibe. Na most, hogyha azért ezt nézzük, nagyon sok fiú szerintem már csak azért is vállalja, hogy akkor ő programozó lesz, mert szeret elmélyedni valamibe, kevésbé szeret kommunikálni emberekkel, és akkor ő úgy gondolja, hogy itt meg is tudja állni a helyét. Mi is végeztünk ilyen kutatásokat, hogy mi a különbség ugye a programozók, meg esetleg a tanárképző szakosok között, és bizony azt vettük észre, hogy a tanárképzősök azok jóval kommunikatívabbak, mint a programozó hallgatók. Erre ugye nem mondtam azt, hogy a nők, hanem hogy a tanárképzősök. Nyilván azok mennek tanár, vagy szeretnének tanárnak menni, akik úgy érzik, hogy ők tovább szeretnék adni a tudásukat, tehát kommunikációban azért jobbak. És bizony a projektmunkában, az egyetemi projektmunkában voltak olyan évek, ahol ezt nagyon figyelembe kellett, hogy vegyem, és muszáj volt olyan csoportokat, négyes csoportokat alkossak, ahol a három informatikus mellett biztos, hogy van egy tanárszakos, mert csak akkor fognak kommunikálni. De akkor mondom, hogy ez nem a nők és a férfiak, hanem hogy miután ez a különbség a nők és a férfiak között, én úgy gondolom, hogy valami ilyesmi is lehet. És nyilván a hölgyek jobban oda szeretnének figyelni az emberekre is, és nem pedig csak az eszközökre, tehát ez is megvan, hogy miért. Ugyanakkor szerintem ma már nagyon észreveszik, hogy egy programozónak nem csak az eszközre kell odafigyelni, hiszen nem önmagáért programozza, hanem az embereknek programozza. Tehát oda kell, hogy figyeljen, hogy mit is csinál, és miért is csinálja. És a nők viszont ebben jobbak. Tehát minimum kell, hogy legyen egy ilyen jó kutatócsoportba, fejlesztő csoportba különböző típusú ember, akik erősítik egymást, és egy jó terméket fognak létrehozni. És itt szerintem elengedhetetlen, hogy egy hölgy is legyen a csapatban.
Az önnek hány tanítványa van?
Hú, hát nagyon sok. Hát most már így azért 35 év után mondhatom, hogy nagyon sok.
Na most egy kicsit meglepődtem, mert ez nem látszik önön, hogy 35 év munka van ön mögött. Az életpályájára majd egy kis szünet után visszatérünk, egy parányit zenélünk. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later, a movie too, and then home. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me.
just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
A beszélgetés persze itt a zene alatt is folytatódott, és én igyekeztem megtanulni önt, meg az elmúlt néhány percben is kiderült, hogy hát azért az informatika területén nagyon sok mindent csinált, és a tegnapi előzetes megbeszélésem is utalt rá, hogy azért az sem mindennapos, ahogyan a szakmába került. Tehát itt már szó volt róla, hogy oktatás, hogy programozás, hogy volt rendszergazda. Én elolvastam az életrajzát, és teljesen megdöbbentem, hogy micsoda képzettség, hát matematikai képzettség. Kairóban az amerikai egyetemre járt, beszél angolul, franciául, oroszul, japánul, arabul. Egészen fantasztikus. És ezeket a nyelvtudásokat még a mai napig is ápolja? Tudja?
Igen, mondanám azt, hogy igen, hát azt... Biztos vagyok benne, hogy sokan csodálkoznak ezen. Nagyon szerencsés életem volt, én azt mondanám. A szüleim révén kerültünk többször Egyiptomba, úgyhogy összesen 11 évet éltem ott le. Mondhatom azt, hogy ott nevelkedtem, ott cseperedtem. Két húzamban, tehát kiskoromban és tinédzser koromban, és ezek meghatározó korszakok lettek az életemben. Ugye ott tanultam egy angol iskolában, majd egy amerikai egyetemen kezdtem el a pályafutásomat, és ott volt az a sorsdöntő pillanat, hogy hát el kell dönteni, hogy mi leszek, ha nagy leszek. És engem nagyon-nagyon sok minden érdekelt, persze, úgyhogy ez nehéz volt. A művészetek iránt is kacsinkattam. Igen, úgyhogy portrékat készítettem elég sokáig, és nehezen tudtam eldönteni, na akkor melyik legyen. Az amerikai egyetemen ugye az a szokás, hogy az első évben, hogyha valaki tudományos pályát választ, akkor mindenféle órát föl kell venni, úgyhogy én a kémiától kezdve a matematikát mindent fölvettem. És azt hiszem, hogy nem igazán én döntöttem, hanem valahogy a sors döntött meg ennek az egésznek a keveréke. Tudnélik, ez ugye még az átkos rendszerben volt, ha úgy tetszik, és a kémia tanszék vezetője az nagyon utált engem azért, mert én szocialista országból való vagyok, és ezt rendszeresen kifejezte. Tehát ilyet nem szoktak az előadók, hogy óra közben oda-oda szólnak, hogy hát fogadjunk, hogy ezt a Szabó nem tudja. És akkor a Szabó mondta a választ, és akkor ez persze őt bosszantotta, úgyhogy rendszeresen így pikkelt velem, majd a minden dolgozatom egyes lett. És aztán én minden alkalommal oda mentem a professzor úrhoz, nagy tisztelettel megkérdezni, hogy hát professzor úr, hogyan tudnám akkor ezt, mi a rossz benne, és hát adjon nekem el igazítást, és ő megmondta, hogy tudja nagyon jól, hogy semmi probléma nincs a dolgozattal, de hogyha bele gebet, se fog nekem egyesnél jobbat adni. Tehát egy ilyen háttérrel, és rendszeresen lejött a kémia laborba is engem vizsgáztatni, és hát olyan kérdéseket tett fel, aminek semmi köze nincs a kémiához, és ő mindig is kijelentette, hogy bárkinek aláírja, hogy a kémia szakra jöjjön, kivéve a Szabónak. És hát ez, ugye én ezzel nem tudtam mit kezdeni, mint azt, hogy az utolsó vizsga, az évvégi vizsga, azzal már fellebbezni lehet, és történetesen enyém lett a legjobb az évfolyamon, és hát ebből kifolyólag nem is fellebbeztem, és azt mondta az évfolyam előtt, hogy hát ha Szabó akarja, akkor aláírom neki a kémia szakot, és akkor én felálltam, és azt mondtam, hogy de a Szabó nem akarja. És így lettem matematika szakos. Igen, és hát a matematika professzor az amerikai volt, és ő látta, hogy engem ez borzasztóan érdekel, és hogy hát én minden, ami engem érdekelt, azt szerettem kutatni, úgyhogy ő külön eladásokra is hívott, és végül is ösztöndíjat is kaptam volna további tanulmányaimra, hogyha ott maradunk, de akkor hazatértünk.
Itthon gondolom jóval elfogadottabb volt, mint abban a közegben. Itthon már nem voltak ilyen típusú konfliktusai.
De hát miután én sokat éltem Egyiptomban, ugye magyarul nem tudtam annyira jól, és itthon pedig hát azért próbáltak engem mindig egy kicsikét piszkálni, hogy mégis megmutassák, hogy mi az, amit nem tudok. És azért ez így egy kicsit kellemetlen volt, és hát többek között ezért hiába jártam ott már egy év egyetemet, és fölvettek első évre, vissza kellett, hogy menjek az első évre, vagy második évre vettek fel, vissza kellett menjek az első évre, mert hát bebizonyították, hogy hát én nagyon sok mindent nem tudok, amit itt tudni kell. És igazából talán ez volt egy olyan fordulópont, mert évfolyamtársaimtól is kértem segítséget, hogy magyarázzák el, és azt láttam, hogy az informatikusok szeretnek úgy magyarázni, hogy éreztessék, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, és ezt nem lehet csak úgy egyszerűen megtanulni. És valahogy ezt vettem magamba, hogy de már pedig ezt meg lehet bárkinek tanulni.
Szóval önnek arra és volt ezzel... szüksége, hogy az ellenfelek keményen edzék, hogy ellenkezzenek, hogy ócsárolják, hogy akadályozzák, és ez kihozta teljesen.
Igen, ez végigment mindig az életemben, tehát nem volt ott az egy ilyen egyszerű gyaloggalop Egyiptomba járni iskolába, de én mindenért hálás vagyok, és az lettem, ami vagyok, és tulajdonképpen világéletem a pályafutásom során azt próbáltam, hogy közelebb hozzam a számítógépet az emberekhez úgy, hogy az segíteni tudja őket, és ez egészen kiskorú gyerekektől a felnőttekig, tehát ezzel foglalkozom.
Most megint zenélünk egy picit, és aztán ezzel az oktatás és kommunikációs vonulattal folytassuk, jó?
Yeah.
javaslom, hogy a jelenlegi munkájához térjünk vissza, ez nagyon izgalmas, részint a kommunikáció jellemzi, részint pedig az oktatás, mert ön olyan digitális technológiákkal foglalkozik, és egy erre vonatkozó laboratóriumot is alapított, amely az oktatást segíti, de ezt ön majd sokkal szakszerűbben fogja elmondani nekem, mert ennek azért bonyolultabb a neve is. És tudom, hogy ebben a tárgykörben ön nagyon tekintélyes díjat kapott, például a Neumann János Társaság díját, meg egy olyan nemzetközi díjat is, mindig az év legjobb projektjének adnak, és 2014-ben az önné volt. Tessék nekem erről mesélni, hogy hogy tanítja, hogy kommunikálja korszerű jó módszerekkel az ember az informatikát.
Nagyon jó kérdés, de most sok mindent mondott. Igen, hát először valóban a laborunknak a neve, mert hát hiszen többen vagyunk, TET Labor, ami a technológia által digitálisan elősegített tanulás, vagy a rövidítése, és mellesleképpen januárban megnyitottuk az ehhez tartozó kis kuckót, ami egy ilyen digitális játszóház, amit már nagyon régen szerettünk volna, és ezt most meg tudtuk valósítani. Hát hogy lehet? Hát először is hiszünk abban, hogy tanulni élmény, és mindenkinek joga van élvezettel tanulni, és ezt szeretnénk elősegíteni. Tehát nem elsősorban arról van szó, hogy mindenáron a technológiát akarjuk használni, nem vagyunk szakbarbárok, sőt azt is hangoztatjuk az órákon, hogyha valamit meg lehet csinálni számítógép nélkül, akkor azt nem szabad számítógéppel ráerőltetni a gyerekeket, tehát nem rászoktatni akarjuk, hanem megkeressük azt, hogy mire van szüksége annak a gyereknek, vagy annak a tanulónak, vagy annak a felhasználónak, és hogyan tudna a számítógép segíteni neki.
Ezt egy abban, iskolában van, egy külön erre a célra létrehozott munkacsoportban csinálják, vagy kimennek egy iskolába, és ott folyik a munka?
Nem, mert ez sokféleképpen ugye végül is mi tanárképzésben vagyunk benne, nem csak informatika tanárokat tanítunk, hanem bármely szakos tanárokat, akik ugye felveszik ezt a modern eszközök az oktatásban című órákat, és velük megpróbálják nekik megmutatni, hogy hogyan tud a számítógép segíteni, akármilyen pedagógiai módszertannak, sőt, hát a haladóbb módszertanok, amikor fel is keltjük a gyerek érdeklődését, és azzal tud foglalkozni, hogy elmélyüljön a tananyagban.
Á, kérdés. Nem, inkább a tanárok érdeklődését kell fölkelteni, a gyerekek szerintem bizonyos területeken többet tudnak, mint a tanáraik.
Hát, hogyha a technológiát vesszük, akkor nagyon sokszor ezt szokták mondani valóban. Nem szabad. Igen, nagyon hamar megtanulják a technológiát használni. Csak egy kis önbizalom kell a tanároknak, és akkor ők is meg tudják tanulni ezt. Azért már többször be is bizonyítottuk, nincs ezzel gond. Csak hát ezek mindig, az informatika az annyira fejlődik, hogy naponta több száz eszköz megjelenik, aztán elhal pár hónap után is megint új eszközök. Tehát ez nem olyan, mint egy irodalom tanítás, vagy egy történelem tanítás.
Na, de hát most tessék belegondolni, hogy a magyar iskola rendszer, ami elemi tárgyi feltételek hiányával küszködik, az mennyire alkalmas arra, hogy egyáltalán alkalmazon digitális technikát, milyen elterjedtsége van, és mennyire tud lépést tartani a fejlődéssel?
Igen, hát ezek sarkalatos kérdések, ezzel teljes mértékben egyetértek. Viszont ez nyilván nem a mi pénztárcák elegendő, hanem ugye ezt valahogy állami szinten kell megoldani. Mi azzal próbálunk foglalkozni, hogy ha van eszköz, azt hogyan lehetne használni. És akkor is, hogyha csak kevés eszköz van, azt hogyan lehet használni. Tehát végig úgy próbáltuk meg, hogy van is kapcsolatunk különböző iskolákkal, sőt óvodákkal, tehát 30-35 évvel ezelőtt a saját óvodánknál próbáltunk olyan kísérleteket, olyan eszközöket létrehozni, hogy például a gyerekek interaktív meséket tudtak készíteni.
Volt kakaó biztos számítógép?
Nem volt kakaó biztos, de volt számítógép. Igen, és a gyerekek nagyon ügyesek voltak, és hát érdekes módon én utána mentem el külföldre, és gondoltam, hogy 5 év múlva már nem lesz semmi az óvodában. És a gyerekek tartották fenn. Tehát valóban, mert ugye óvónök jöttek, mentek, a gyerekek viszont tovább vitték azt a tudást, és megtanították a kisebb csoportosoknak, hogy hogyan kell a számítógépet használni, így, hogy tovább élt. Valóban a gyerekek nagyon hamar megtanulják. Viszont nem használják teljes mértékben az összes olyan funkcionalitását, ami a tanulás is támogatni tudja. Tehát például egyetemen is minden fiatalnak van mobiltelefonja, de alig van ismeretük arról, hogy ezt a tanulásban hogyan lehet használni.
Én a múltkor a mi egyetemen jártam, aminek olyan széles, tágas, nagy folyosói vannak, és ezeket a folyosókat hasznosítják, például, hogy padok és konnektorok vannak elhelyezve, és ott ül a diákság, és ilyen teljesen megdöbbentő, ilyen utopisztikus kép volt, mindenki a laptopja fölé hajolt, és azon dolgozott. Én már nagyon örültem, amikor a sor legvégén találtam egy feltetek építész hallgatót, akinél egy teljesen hagyományos PAOS papírtekercs volt, amin látnivalóan kézzel rajzolt. Tehát elég nehéz nekem elképzelnem, hogy hát főleg egyetemi szinten, majd erről később beszélünk, hogy azokkal is foglalkozik-e. Tehát, hogy a lehetőségek nincsenek kihasználva? Nem, még hát, akkor se az eszköz ott van?
Hát gondoljunk bele, hát van egy szövegszerkesztő, mindenki mondja azt, hogy szövegszerkesztő tud használni, de biztos vagyok benne, hogy maximum az egy tizedét az ott lévő lehetőségeknek. Ennél sokkal rosszabb a helyzet például egy táblázatkezelővel, ami hát az egy kincses bánya, de annak tényleg még csak az egy ötödét használjuk, ami a lehetséges.
És hogy lehet ezt, hogy is mondjam, terjeszteni? Egyrészt a tanárokat kell tanítani, persze a gyerekeket be etetni, de hát gondolom, hogy mégis van valami speciális módszer arra, hogy népszerűsítsük. Én a saját tapasztalatomban azt tudom mondani, hogy ugye hát én már felnőtt fejjel kapcsolódtam bele ebbe a kultúrába, és nyilván soha nem fog annyit tudni, mint egy mai 10 éves, ez teljesen evidens, lemaradtam mögötte, de nagyon sok tanfolyamra jártam, és úgy felvillanyozott, hogy jé, na hát, hogy hát mi minden meg. És akkor kiderül a gyakorlatban, hogy csak az marad meg, amit az ember használ, amit nem használ, az elmúlik. Hogy lehet a használati kört kiterjeszteni? Mivel lehet rávenni az embereket arra, hogy ne felejtsd el, mert még ezt is tudná vele csinálni?
Hogyha szüksége van annak a használatára, ez csak úgy megy. Most, hogy hogyan lehet ezt az informatikát terjeszteni, meg gondolom, hogy erre is szólt a kérdés. Hát, hát pontosan a technológiát is próbáljuk használni. Nyilván van kapcsolatunk óvodákkal, iskolákkal, középiskolákkal. A kollégáink nagyon sok versenyt rendeznek középiskolások számára, tehát ők a felső szintet célozzák meg. Mi kimondottan a közép és az alsó szintet célozzuk meg, hogy kedvet kapjanak, és minél több ismeretet szerezzenek az informatikát, és megtanulják azt, hogy hogyan lehet használni. Tehát mi nagyon sok olyan foglalkozást rendezünk az interneten keresztül, amiben a hallgatóinkat bevonjuk, és ezért is elmondom, hogy miért van erre szükség. Nagyon sok informatikus hallgatót tanítottunk már, de mivel annyira jó képzést kapnak most, hogy elnézést, hogy ezt ennyire önmagam vagy magunkat fényezzük,
hát
de informatikus,
híres,
igen,
mondanom,
tehát
van.
Nagyon sok informatikát kapnak az informatika tanárok, ezért simán el tudnak menni informatikusnak, ahol minimum 5-ször akkora fizetést kapnak. Ebből kifolyólag, akiket mi kiképeztünk tanároknak, annak meglehetősen nagy százaléka elmegy az iparba dolgozni. Ezért mi nagyon rég úgy döntöttünk, hogy a hallgatókat addig, amíg hallgatók, ki is használjuk, hogy olyan termékeket fejlesztenek, amiket azonnal a közoktatásba tudunk vinni, amíg, tehát nem vizsgáztatjuk őket, nem fiókban heverő dolgozatokat iratunk velük, hanem kimondottan olyan termékeket kell, hogy készítsenek, amit azonnal a közoktatásnak tudunk adni,
ez
tehát hasznossá
praktikus
válnak, és azt még mentorálják is, és utána, tehát meg kell, hogy mondjam, hogy 10-szer olyan jó termékeket készítenek, mint hogyha csak egy dolgozat lenne, mert hogy nem is én tőlem, vagy mint tanártól félnek, hogy milyen jegyet kapnak, mert hát az a kettőnk közötti biznisz.
De ha az a gyerek azt mondja,
hogy ez hülyeség, azt nem éli túl, tehát olyat nem fog kiadni a kezéből. És hát ebből kifelé nagyon boldog is, amikor az ő neve ott marad, és volt olyan hallgató, aki egy évtized után keresett meg engem, és azt mondta, hogy a főnöke talált rá arra, hogy ő valamit tett az interneten, és hogy milyen büszke volt ő arra, hogy gyakorlatilag hát híres lett ilyen szempontból. Igen, mindenki legyen büszke arra, hogy valamit hozzáadott, és ezt a közoktatása, tehát már is adott valamit vissza a társadalomnak. És nagyon büszkék tudnak lenni a hallgatók, és nagyon jól dolgoznak, mert látják, hogy van értelme annak, amit csinálnak. És
ez nagyon jól hangzik, csak én bennem a gonosz, rossz indulatú kisördög dolgozik, hogy hát nagyon legatyásodott ez a közoktatás, és nagyon kevés olyan iskola van, ahol az önök által termelt tudást igazán használni lehet, hogy nem nő ez a szakadék, vagy remélem, hogy nem nő, de szerintem nő, vagy nem túl mélye ahhoz, hogy hát szóval, hogy önök csak úgy fertőzzék el szépen ennek az országnak az összes iskoláját, de milyen kilátásuk van erre?
Én azt hiszem, hogy nagyon fogékonyak. A tanárok nagyon fogékonyak, és hogyha van lehetőségük, akkor ezt tudják alkalmazni. Ha van lehetőségük természetesen, de mi megpróbáljuk. Tehát például van egy hatalmas gyűjteményünk az ingyenes szoftverekből, tehát ugye csak számítógép hozzá, mert anélkül ezt nem lehet megtenni.
Tényleg önöknek van gyakorló iskolájuk?
Természetesen van gyakorló iskolánk is, középiskolai gyakorló iskola, de hát azért az ELTE-n van tanítóképzés is, és nekik is van gyakorló iskolájuk. Igen. Most éppen összefogunk a többi kar pedagógus képzőivel, és itt a Kuckóban próbálunk meg olyan gyakorlatokat kialakítani, ahol majd hívunk tanárokat is gyerekekkel, és adunk majd nekik útravalót, hogy hogyan tudják ezt az iskolában folytatni. Nyilván eszközök is kellenek, de azért vegyük figyelembe, hogy hát az iskolások zömének van okostelefonja. És azt inkább kitiltják, mint sem azt mondják, hogy használjuk.
Pedig?
Jó, pedig.
Itt fogjuk folytatni isteni végszóval. Felcsigáztuk a hallgatót, picit zenélünk, és aztán folytatjuk. I'm a believer. Greetings and love from the wicked rock, I'm a film session. ott tartottunk, hogy okostelefon, és ma már minden gyereknek, majdnem minden gyereknek van okostelefonja, de fogalmuk nincs róla, és a tanáraiknak se, hogy mi mindenhez lehet ezzel kezdeni. Hát ez fantasztikus.
Ugye? Mégiscsak van eszköz. Igaz, hogy egy tablet vagy egy számítógép az többet tud, de mégis tudnánk valamit tenni.
Önnek melyik a kedvenc évjárata? Kisgyerek, nagygyerek, gimnazista, egyetemista?
Hát milyen szempontból?
Oktatás szempont, tanítás szempont.
Oktatás szempontjából, tehát inkább azt mondanám, hogy olyan szempontból mondom meg, nem tehát praktikus szempontból azt vettük észre, hogy a felső tagozatos általános iskolásokat lehet legjobban megközelíteni, és ők egy nagyon jó korosztály ahhoz, hogy már a probléma megoldó gondolkodást és meg lehet őket tanítani, szoktatni, és ehhez az eszköz használatot. Ugye a gimnazisták főleg az érettségére készülnek, ők nagyon elfoglaltak, borzasztóan leterheltek mind a tanárok, mind a gyerekek, de a felső tagozatosok azok, akiknél már olyan fajta tevékenységet lehet.
És még szabadok a tanulási robot.
És még talán van szabad idejük, és könnyen fel lehet kelteni az érdeklődésüket.
A tanárképzésben tulajdonképpen az izgat engem, hogy a kommunikáció és informatika, és hát a kommunikáció az nekem is van némi közöm, mert ezt már egyre inkább szégyelve mondja az ember, mert az, amit én kommunikáción értek, ami kommunikációban én belenőttem, hát az egészen más jelent, mint manapság. Ez most hogy kapcsolódik össze a kommunikáció és az informatika? Merre halad ez a dolog? Továbbra is a kütyükre?
Igen, hát azt tudjuk észrevenni a fejlődésben, hogy, és szerintem ezt azért mindenki látja, hogy addig, amíg egy jó 10 évvel ezelőtt az információ ránk szakadt, tehát mi információfogyasztók voltunk.
Most nem?
Most már mi is hozzá tudunk járulni az információhoz. Úgy lehet mondani, és biztos vagy benne, hogy sokan látták is ezt a kifejezést, hogy Web 1, ugye? És a Web 2 között mi a különbség. A Web 1-nél ugye az információ áradat ránk dől, valaki létre, hogy az az információt, és azt mi fogyasztjuk. De a Web 2-nél ezekkel az eszközökkel, meg a technológiával olyan lehetőségek vannak, hogy mi is hozzászóljunk. Tehát például egy rádióműsorba be lehet telefonálni, lehet SMS-t küldeni, egy tévéműsorba be lehet küldeni kis filmeket, amiket azonnal bevágnak. Tehát nekünk is van hozzászólási, nem csak hogy jogunk van, hanem az is, mint információ megjelenik, és együtt szerkesztjük, úgymond. A tudást, vagy az információt.
Ezeknek az információknak, vagy ennek a kétfajta nagy információ tömegnek a különbsége azért elég jelentős, és az ön által használt kifejezés, hogy együtt szerkesztjük, az a gyanú manapság átfordul abba, hogy a fogyasztó szerkeszti. A profi szerkesztőre már nem nagyon van szükség, mert ő megszerkeszti magának, ő kiválasztja azt a zenét, amit szeret, ő közli azt a hírt, amiről azt gondolja fontos, és azzal közli, akivel úgy gondolja, hogy meg kell osztani, ha 2-vel, akkor 2-vel, ha 2002-vel, akkor 2002-vel. A hagyományos értelemben vett műsorkészítés, ez átbillen erre a nem szakképzett, nem profi kommunikátori oldalra. Ezt önök ápolják, vizsgálják, figyelik, nevelik, kezelik, mit csinálnak?
Hát nyilván a szociológusok folytatnak ilyen vizsgálatokat, amik nagyon érdekesek valóban.
Na de hát önöknek ezt használni kell, mert mi ezt az eszközökről...
Igen. Hát ugye azért azt látjuk, hogy hiába vannak ugye hírműsorok, nagyon gyakran a hírek nem a hírműsorokban jelennek meg, hanem például a Twitteren vagy a Facebookon. Ezt azért már nagyon sok ilyen fordulóponton nemzetközi eseményen láthattuk, hogy ott előbb jelentek meg a hírek, előbb jelentek meg a videók, sőt, a hírzárlat miatt más módon, mint ezeken az alternatív kommunikációs csatornákon nem is jelenhettek volna meg hírek. Nagyon sok embert lehet megszólítani, azok, akik figyelik ezeket a csatornákat. És hogy valaki tényleg érdeklődni szeretne, azoknak kell figyelni ezeket a csatornákat.
És önök, mint tanárok megpróbálják-e, hogy is mondjam csak, moderálni, szabályokra tanítani, nem csak a szó technikai értelmében, mert ez elválaszthatatlan a technika és a tartalom, azokat, akik ezeket az információkat termelik, keresik, továbbítják, kezelik, bele tudnak ebbe a rendszerbe nyúlni, vagy ez a tartalom ilyen szempontból teljesen leválik az eszközről? Hát nem, mert az informatika, meg a program, meg
igen,
a, hát ez nem választható.
Bárki beleszólhat, és nem annyira moderálás, mint úgy is a tömegnek a hangja az, ami dominálni fog, tehát, és aki esetleg lecsillapítja azt, aki nagyon el tud kalandozni. Hát nézzük meg a Wikipédiának a szerkesztését is, bárki beleírhat, de végül is, mivel bárki javíthatja is, hát úgymond, mennyire igaz vagy nem, de végül is azért egy olyan a többség által elfogadott információ maradott meg. Hát a Hírvilágnál pedig igen, hát bárki blogot írhat, saját blogot vezethet, nem feltétlenül olvassa mindenki, csak azt, amire jobban odafigyelnek. De meg kell tanulni ezt kezelni. Meg kell tanulni azt, hogy lehet filterezni az információt, mit veszünk komolyan, mit ne vegyünk komolyan, és ezt már az iskolában is meg kell tanítani a diákoknak. És azt, hogy hogyan kezeljük így a csatornákat, és mondjuk mi magunk is hogyan tudunk létrehozni ilyen híreket. Tehát erre oda kell figyelni. Viszont Magyarországon annyira nem divat ezeket az alternatív hírforrásokat figyelni, illetve hozzájárulni, mint mondjuk külföldön, bár most már elég, tehát most már kezd egy kicsikét javulni.
De ez még csak egy lemaradás?
Ez eléggé lemaradás. Mi lehet, hogy nem vagyunk annyira közlékenyek, mint a külföldiek. Mi csak ilyen hallgatók vagyunk. Tehát nekünk azért nagyon sok nemzetközi...
Ott vannak a Facebookon, mindig csak olvassa, hogy mit mond a másik.
Igen, de pont ezért nincs megfelelő információjuk. Tehát annyira nem ismerik a világban keletkező és létrejövő dolgokat, mert hogy nem figyelnek ezek az alternatív hírforrásokra. Nekünk nagyon sok nemzetközi hallgatónk van, szerencsére, és hát nagyon meglátszik a különbség.
Igen.
Igen, hogy amíg például a Twitter csatornát a magyar hallgatók azok kimondottan negatívan szólnak hozzá, illetve nem is használják, és csak negatívan gondolkodnak róla, addig a külföldi hallgatók ezt használják.
És
de viszont ismernek...
Tese? Mi az oka ennek? Rosszabbul twittereznek a magyarok, ezért nem jó az
elmény. Nem. Azt hiszem, hogy a mi történetünk a zártságról, és nem beszélünk annyira, és a nyugatnak a nyitottabbsága, és a szívesebben osztok meg valamit, bármit, amiről én tudok, azt én azonnal meg akarom osztani a világgal, ez kevésbé van bennünk. Azért már alakul, de kevésbé van bennünk. És hát pontosan a tanulás technológia órán is azért próbálom ezt derinni, és pont a Twitterrel kapcsolatban, aminél, ha csak belenéz az ember, hogy Isten, hát milyen butaságok jelennek meg, legalább ugyanúgy, mint a Facebookon is. Magam is ezt így kezdtem, és érdeklődtem, hogy vajon miért lett ez ennyire népszerű. És annó talán 2009-ben figyeltem arra fel, hogy Ashton Kutcher kihívta a BBC-t, hogy kinek van több követője, és bizony Ashton Kutcher nyert, és vajon miért jobb az Ashton Kutcher, mint hírcsatorna a BBC helyett? Mélyen. Igen, mert ő egy sajátos felfogásból tudja közvetíteni a híreket, ugye a saját szemszögébe, és ezt többen figyelik. Nos, én magam, mint kutató, tehát én a Facebookot is azért inkább főleg a szakmámra használom, de természetesen a Twittert pedig kizárólag szakmai célokra használom. Mégpedig olyan embereket követek, akik számomra értékes új információt közvetítenek az új eszközök megjelenéséről. Uh-huh. Tehát addig, amíg régebben én például a tanulástechnikai órámnál azt a több ezer eszközt, amit én összegyűjtöttem, ingyenes eszközt összegyűjtöttem, az nekem 3 hónap munkám volt nyáron, addig most már nem keresek eszközt, hanem az jön be hozzám, mert ezeket a hírcsatornákat úgy igazgattam és úgy filterezem, hogy reggelenként a kávé mellett látom, hogy ez egy új termék, és azonnal továbbítom a fejlesztő hallgatóknak a Twitter csatornájára, hogy aznap lássák és már használják is az oktatásban, vagy a másikat, mert 5 Twitter csatornán van, tehát attól függ, hogy melyik hova megy, meg egy oktatási eszközökkel kapcsolatos 2 ilyen digitális újság blogot is vezetek, amiben azonnal bemennek ezek az információk.
Döbbenet. Még egy személyes kérdés, kérem, márka nevet nem mondjuk, mert ez reklámnak számítan, és a cégek sajnos nem fizetnek nekünk, bár tennék. Körmönfontan próbálom a kérdést föltenni. Milyen gyakran váltja az okostelefonját? Mennyi időt ül el?
Hát szerintem a 3 év, tehát én úgy gondolom, hogy a 3 év, és miután én bizony szeretem ezeket a gadgeteket, tehát és ez a szakmám, és szakmai ártalom,
hát
és
hogy szeretem
őket.
Szuper használat.
Igen, de hát azért ugye gazdasági szempontból 3 évnél korábban nem váltom le, viszont nekem sok fajtám van, tehát én egyszerre sok mindennel járok, mert szeretem őket kipróbálni, milyen különbség az egyik és a másik között, hogy ezt utána tovább
tudjam. Kérik a szakvéleményét is, tehát ez
hogyne,
a profi, hát persze. Igen. Persze. És van kedvence?
Megvan mindegyik a kedvence, például a reggeli kávémhoz.
Ez kell, igen.
Ez kell, hogyha elmegyek külföldre, akkor az kell, hogyha dolgozom, és mondjuk fejlesztek egy szoftvert.
Hány darabból áll a kollekció?
Hát én biztos, hogy öt különbözőt használok, az nem olyan sok, és persze az egyetemen nagyon sok más is van, tehát hogyha kell, akkor bemegyek a munkahelyemre.
És villámgyorsan át lehet állni az egyikről a másikra, mert ez tudja, ez így működik, azt ott kell bekapcsolni emezen.
Ezzel nincs gond, sőt, ezek összhangban vannak, tehát ugye a naptárom az mindenhol ugyanúgy elérem, és mindenhol
ja, hogy benne
be tudok
van
írni.
A, igen.
Igen, és ugyanígy a jegyzeteimet is, tehát mindenhol el tudom érni.
Használ még egyáltalán papírt?
Persze, ezen szoktak nevetni a hallgatóim, szeretem ezeket a kis ragacsokat, igen. És emlékszem, amikor sok évvel ezelőtt egy PDA-n volt, és mondtam nekik, hogy na mostantól kezdve a certikről le fogok szokni, és akkor, mikor először az órán kinyitottam, és a képernyő tetején ott volt egy posztit, akkor dőltek a röhögéstől.
Most ettől lett keretes a műsort, ugye az első vendégünk egy festőművész volt, Vahorn András, és ő is imád posztitre dolgozni. Úgyhogy ez a posztit az a napjaink igen. Univerzális eszköze. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Szerintem sok érdekeset tudtuk meg öntől.
Köszönöm szépen a meghívást, örömmel.
És hozzá kell tennem, hogy torokgyulladással küzdik, és ennek ellenére vállalta, hogy bejön, pedig tanárő és a torkával dolgozik, és ezt én nagyon-nagyon méltányolom. Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen köszönöm.
Ez volt a Napsütötte 6. kalap, most csütörtök délelőtt. Faragó Judit vagyok, és Madár Tamással elköszönünk Önöktől. Azért még elismétlem a leckét, beszélgettünk Vahorn András festőművésszel, akinek retrospektív kiállítása van, és még a hétvégén látható. Beszélgettünk Varga Andrással, aki a Magyar Pszichológiai Társaság főtitkára, a pszichokrúzsokról és az ellenük folytatott küzdelemről, pontosabban a pszichológusok védelméről velük szemben, és vendégünk volt Turcsány Szabó Márta, informatikus, az ELTE informatikai karának docense, és mindenféle érdekességről beszéltünk róluk, úgyhogy az ismétlésünkbe, illetve egy hétig még meghallgatható az anyag. Kérem szépen, hallgassák meg, mert jó volt.
Thank you all, but it's been no bed of roses.